Sebet vaigás, ennek a szombatnak a neve, és a vaigás szóba benne van a találkozás. Igazából ennek a szombatnak a története nem más, mint József és testvérei találkoznak, a család egyesítésről szól. Családegyesítés, és ennek a profétai része, a haftarai része, Ezékiel 37-es fejezetének a 15. versétől kezdődik. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, és te embernek fia, védj magadnak fát, és írd ezt rá, Júdája az, és Izrael fiai, az ő társai, és védj egy másik fát, és írd ezt rá, Józsefé, Efraim fája, és az egész Izrael házai, az ő társai. És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy egyé legyenek kezedben. És ha mondják néked a te néped fiai mondván, avagy nem jelentetted, élj meg nékünk, mit akarsz ezekkel? Szólj nékik. Ezt mondja az Úristen, íme én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezébe van, és Izrael nemzetségeit, az ő társait, és teszem őket őhozzá, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy egyé legyenek az én kezeimben. És ha a fák, amelyekre írsz, kezedbe lesznek szemük látára, szólj nékik. Ezt mondja az Úristen, íme én fölveszem Izrael fiait a pogányok közül, akik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjékre. És egy néppé teszem őket azon a földön, Izraelnek hegyein, és egyetlen egy király lesz mindjájuk királya, és nem lesznek többé két népé, és azután nem oszlanak többé két királyságra. És többé meg nem fertőztetik magukat bálványaikkal és utálatosságaikkal, minden bűneikkel, és megtartom őket minden oly lakóhelyüktől, amelyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem, és én leszek nékik Istenük. És az én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtuk, és egy pásztor lesz mindnyájuknak, és az én törvényem szerint járnak, és parancsolataimat megőrzik, és cselekszik. És laknak a földön, amely adtam vala az én szolgálmok Jákobnak, amelyen laktak a ti atyáitok, és laknak azon ők, és fiaik fiainak, fiai mindörökké, és az én szolgáim, Dávid az ő fejedelmük örökké. És szerzek velük békességnek frigyét, örökké való frigye lesz ez velük, és elültetem őket, és megsokasítom, és helyeztetem az én szent helyemet közéjük örökké. És lesz az én lakhelyem felettük, és leszek nékük Istenük, és ők nékem népem, és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, aki megszenteltem Izraelt, mikor szent helyem között lesz mindörökké. Amikor ezt a profétai részt olvasok, akkor igazából majd minden zsidó arra gondol, Isten megteremti Izraelt, összehozza az ő népét, ígérete szerint a messiás érkezik, és az Izraelnek a birodalma, földi országa helyreáll. Tehát Izrael helyreállásról szól ennek a magyarázata a zsidóságon belül. Azonban Ezékiel könyve igencsak veszélyes, mert sok tartalomban előre mutat, és nekünk mutat előre. Nem vér le, hogy annak idején Ezékielnek a proféciáját a zsidóság nem is akarta bevenni a könyveik közé, magák a proféciák között, mert már a templomi rendben is voltak eltérések. De pontosan ezért érdekes számunkra és fontos számunkra Ezékielnek a proféciái, mert nagy rész ránk is vonatkoznak. Erre a korra, amiben élünk, egyesítés. Én úgy gondolom, hogy az egyesítés nem csak József és fiainál volt hatalmas dolog, hiszen itt a család egyesülése egyben Isten akaratának a tovább haladása is volt, méghozzá két új szereplővel, József gyermekeivel, mikor József gyermekeit Jákob maga adoptálta, és így lett Jákob gyermeke Manassé és Efraim. Tehát a saját gyermekei mellé az unokái is belettek adoptálva. És itt elmehetünk tovább az egyesítésnél természetesen, majd később derül ki a Jákob áldásai során, hogy ez is róluk szól, hiszen József, mint Jézus Krisztusnak az előképe, ugyanúgy gyermekekkel rendelkezik, és ugyanúgy Isten adoptálta Krisztus gyermekeit, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azonban itt az ezékei profécia látszólag csak a szétválasztott Izraelről szól, Júda törzséről, és a leszakadt részekről, hiszen Izrael két részből állt, önmagával meghasonlva, háborúzva, és két darabból állt maga választott népnek a felosztása. És Isten ígérete itt vonatkozik arra az Izraelre, és amikor arra gondolok, hogy ez megtörtént, tehát igazából azt kell mondanom, hogy még várat magára ez a profécia, igencsak, hiszen Izrael egy egységessége a 10 elveszett törzsön túl nem egészen példamutató a világnak a számára. Egyrészt a világ minden pontján ott vannak, egyrészt a szétszórásban, a diaszporában van minden nagyobbik rész, és még nem történt meg az összegyűjtetés. Még nem történt meg ennek az ígéretnek a beteljesedése. De viszont ha ígéret, akkor ígéret. Ha ígéret, akkor és Istentől van, akkor örök, és ha örök, akkor be is teljesedik. Az idejét természetesen nem tudjuk, majd ő mondja meg. De ígérete az egyesítés. Ennek a világnak természetesen, amit Isten akar örökre, annak mindig van egy ellenreakciója, sátán is akar örökre valamit. Ő is ugyanezzel a jelszóval jön, ugyanezzel a felkiáltással jön, hogy ő is egyesíteni akar. És amikor a sátán egyesíteni akar, akkor bizony tudhatjuk azt akció-reakció szintjén, bizony működik az egyesítésnek az előkészítése, működik az, hogy Isten ígéretei beteljesülnek, mert a sátán nagyon egyesíteni akar. Bizony, én még emlékszem, és megéltem a világ proletáriai egybesüljetek, akarom mondani, egyesüljetek című szlogenekre. Emlékszem mindenféle uniónak a létrejöttére, minden irányban az egységesítésre emlékszem. Emlékszem, hogy már 50 évvel ezelőtt is, de hát a történelmi ismeretekből már régebben is folyamatosan ment az egységesítése az emberiségnek. Bizony, kevesen tudják, hogy mennyire előmunkája ennek az egyesítésnek, például az olimpiai mozgalom, ahol a világ összes népeit egy mondva csinált közös céllal, azzal egyesíteni szándékozza. A sátán, ki kell mondanom. És amikor itt környezetünkben és máshol is egyre inkább hallatszik és látszódik mindenféle egyesítési akarat, akkor fel kell tennem a kérdést. Mire akar valaki egyesíteni? Mire? Miért kell az embereket egyé tenni? Azért, mert könnyebben kormányozhatók, könnyebben manipulálhatók, könnyebben bálványra tekintenek, és ezért kell stadionokat építeni, és ezért kell mindenféléket építeni, és ezért kell mindenféle egyesítő erőket alkalmazni, legyen az népzene és akármilyen címszó alatt, vagy nemzeti fogalmak, vagy egy hamis, misztikus jelkép, bálvány, oly mindegy. Egyesíteni. Sátán egyesíteni akar. Tudja, hogy Istennek van egy akarat, az egyesítő akarat. Az egyesítő akarat, amit itt olvastunk, védj magadnak két fát a kezedbe. És Istennek az egyesítését itt tanulhatjuk meg. Nem egy maszlagot akar egyesíteni, iszabba beledöngölni, mindent jól megkeverni, és egy kotyvalékot gyártani az emberek tömegéből. Két fát védj a kezedbe. Vedd ezt, és vedd azt. Tedd egymás mellé. Isten magát, Krisztus testét is egyesíteni akarja zsidókból és nem zsidókból. Egymás mellé, hogy egyként menjenek tovább a pogányok, akik a kegyelem által lehettek Isten népé, és a választott nép, akik Krisztust elfogadták. Tedd egymáshoz. Nem olvasd össze, nem keverd össze, ne csinálj belőle egy vegyületet, keveréket, vagy bármit. Egymás mellé tedd. Egy házasságon belül is ugyanezt meg kell élni. Tedd mellé a két embert. Legyenek egyek, de maradjanak külön-külön. Ő ez, te az. Egyen, egymás mellett, összefonva, összekapaszkodva, egymáshoz simulva, sokkal nagyobb az erejük. Még ezt a rómaiak is tudták, hiszen a veszőket is egymásba fonták, és ott volt még hadi jelvényként is ez. Már két ember is egymás mellé helyezve nagyobb a teherbírása, nagyobb az ereje, sőt, hát ha azt veszem, egy rétegelt lemeznek nagyobb a hajlékonysága és nagyobb a szilárdsága, mint egy deszkának, amit együttése és egy karatés bármikor ketté tör. az egymásba helyezésnek, vagy egymás mellé helyezésnek van egy fantasztikus nagy lehetősége, erős marad mind a kettő, de ketten erősebbek, mintha egy massza lennének, egy anyaggá lennének. Isten így építi a jövendőt, így építi Krisztus testét, így fogja építeni igaz ígérete szerint magát Izraelt, és egymás mellé teszi, egyek lesznek, de mégsem egy és azonos, egyszemélyes valami, nem egy ökumené, hanem egy szövetségbe ketten lesznek egyek, és ketten sokkal több erővel bírnak, mint egy-egy külön, vagy egy darabban, egy anyagból törékenyebbek lehetnének. Ez a terve Istennek, az egyesítés. És ugyanakkor tényleg meg kell érteni, hogy az egyesítés közel van, azért van közel, mert a világban folyik egy hatalmas nagy egyesítés. Globalizációnak is mondhatjuk, bármilyen gyarmatosításnak is ez a szó megfelel, folyik az összedarálása az embereknek, mondjam így talán, vagy egy masszát alkotni, egy elven, egy céllal, egy királlyal, folyik az egyesítés. Ez nekünk öröm, annyiban öröm, hogy az annyit jelent, hogy akinek az ígérete, hogy minket egyé tesz, ő érkezik hamarosan. Hiszen már előre, mondhatom így, hogy fél a sátán, előre már lép a földi területeken, hogy ő akar egyesíteni. Ő akar egyesíteni, hogy amikor visszajön az egyesítő Krisztus, a Dávid, aki uralma alá kerül mindenki, az egyesítettek, addigra ő már csinál egy olyan masszát, egy olyan egységet, egy olyan tengert, mondjuk így, amit már bizony nagyon nehéz egyé tenni. De az ígéret most is számunkra is ez vonatkozik. Olyan sok szép mutatás van itt a jövőre, amit érdemes odafigyelni. Nem mi fogunk kijönni a bűnünkből, nem mi fogunk kijönni a bálványidásból, hanem Isten kihoz bennünket. Ebben rengeteg kérdés van. Hogy hozhat ki bennünket? Alapvetően úgy, hogy széttöri a bálványokat. Nem lesz kit imádni. Nem lesz kit imádni, és ott lesznek a csalódásaink, a kudarcaink, a válságok a világban, és sok minden ott lesz. Nem fognak bálványt imádni. Ez nem egy olyan ígéret, hogy ebből ez lett. Sokkal nagyobb súlya van, sokkal több általunk talán még ismeretlen módja is van Istennek. Hogy fogja ő a bálványokat szétszórni, összetörni, hogy mi ne imádjuk? És valóban ekkor a kérdés, hogy a pénz után mi lesz az érték? Mert össze fogja törni Isten. Mert jelen pillanatban ez, ami akár Magyarországon is, az uralkodó bálvány. Ez. Mindenki ennek a megkötözött része, alattvalója és rabszolgája. Mindenki. Van, aki teljesen, mert úgy eladósodott, és van, aki meg menne, adná magát azért, hogy legyen valami. És pont tegnap éppen ezen gondolkodtam, hogy mi ennek a világnak a nagy baja, semmi más, csak egyetlen bibliai igét nem ismer, hogy úgy adj kölcsön, hogy nehogy hitelező legyél. No, a sátán pont ezt tette. Úgy adott, hogy hitelezővé lett. Úgy adott, hogy vissza se tudod fizetni, de te vagy a zálognak a tárgya, az életed a lelked. Bibliai törvény, ne adj kölcsönt úgy, hogy hitelezővé váljál. És ezt valahol elrontotta ez a világ, elrontotta. Itt most egy egységesség van, egy mammon Isten egységesen uralkodik. Az adóson és a vágyakozón és a fogyasztói társadalom összes modernséget és hasznát kereső emberén egységesített. Egy bálvánnyal. És én úgy gondolom, hogy ezt a bálványt Isten hamarosan összetöri. Hiszen ígérte, nem fogják többet imádni. Akkor viszont értéktelen lesz. Akkor hatástalan lesz, kiderül, hogy semmit nem ér. De ez csak egy a sok közül, annyi minden bálvány van. Nem fogják többet imádni. Nem fogják imádni, és utána Istennek fokozza még az ígéreteit ebben a bibliai részben, megtisztítom azoktól a helyektől, ahol voltak. Hú, de nehéz ám ez. Hol jártál? Világban? Van kegyelem, szabadítás, tisztulás, megszentelődés, igen. De kérdezhetem. És ahol Istenről beszéltek és Krisztus nevében hazudtak, de jó, hogy attól is meg fog tisztítani. Mert ígéret. És ígéret mellett feltétel is az, hogyha a Isten ígéretét mi várjuk, hogy beteljesedjen, hogy Krisztus testében egyek legyünk, akár társunkkal, akár közösségére, akár a nagyban, mint Krisztus testében, akkor tudnunk kell, megtisztít a múltunktól, megtisztít attól, ahol mászkáltál. Lehet ez a családod, lehet ez egy gyülekezet, lehet egy bármi mozgalom, egy misszió, vagy bármi. Megtisztít. Isten megkérdezi, hol jártál, de talán nem is kérdezi meg. Te magad fogod felfedezni azt, hogy hol jártál. És te magad azt, hogy kérlek, hogy mossál meg ettől, mert tiszta akarok lenni, és én mást akarok egységbe lenni Krisztussal. Azt akarom vállalni és válaszolni, amit Isten ígért, nekem egy királyom van. És az az idő, amikor egy király nagyon tornázik fölfel, az antikrisztusi idő nagyon-nagyon növekedik, hatalommal is terjeszkedve is, akkor bizony ne csodálkozzunk, ha Isten kiemel helyekről bennünket. És azt mondja, tisztulj meg attól. Tisztulj meg, nem a múltattól, attól a helytől, ahol voltál. Nem te veled volt a baj, hanem téged besároztak. Nem te voltál a bálvány, hanem téged szédítettek el. Nem te voltál az uralkodó, hanem fölötted uralkodtak. Megtisztítalak. A börtönszagot leveszi rólad, a sérüléseket a láncaid miatt, ami a karodon és a lábadon volt, megtisztítja, és megtisztít azoktól a dolgoktól, ami volt. Szabadult a múlttól. Tudod, valahogy így indul be a magánember életében, az egyszemélyes életnek is a rendjébe, hogy Krisztus az Úr. Így. Megtisztít. Attól, ahol voltál. Attól, mert magad fogod kérni, hogy hadd felejtsem el, hadd gyógyuljak meg tőle, hadd legyek tiszta a múltamtól. Mert a múlttal nem lehet bemenni Krisztusba. Múlttal nem lehet bemenni Krisztus uralma alá, mert a múlt uralkodása és a hajszák és pókhálós ereje is még mindig rajtunk van. Még mindig vannak rajtunk szérnaszálak és kötelek és láncok. Meg akar szabadítani. És a megakarásban benne van, megteszi, mert van egy szövetség. Egy szövetség, amit Isten kötött ezzel a világgal, kötött Izraellel, de mindezek fölé akar egy szövetséget tenni, a békeszövetséget. Azt a szövetséget, ami Isten és ember közötti békeszövetség, ami nem más, mint Krisztus váltságműve. Isten megígérte már Ezékiel korában profétikusan Ezékiel által is, a békeszövetségét fogom megerősíteni. Ami nem más, mint Krisztus uralma, nem más, mint ami minket erősítesz. Rendezett viszonyban vagyunk Istennel. Békében vagyunk Istennel. Mert amikor mi egymással vagyunk béketlenségben, úgy, mint Júda és Izrael, akkor Isten ellen voltak igazában, és Istennel voltak harcban és békétlenségben. Amikor ember és család és emberi kapcsolatokban, vagy közösségi kapcsolatokban egymás ellen mennek az emberek, ott a közös dolog lenne, ott bizony Isten ellenes békétlenség van. És Isten azt mondta, ez így nem megy. Fölkínálja azt a békeszövetséget, ami Krisztusban, Krisztus által egy népnek, Izraelnek kínált. Bibliában Jákob ház és Izrael külön választandó, amikor Jákob házát mond a Biblia, egyértelműen Izraelről szól, a zsidó népről. Amikor Izraelről beszél, akkor a házról beszél, az pedig Isten népéről beszél. Ma Isten népe nem csak Izrael. Ma Isten népe Krisztus váltságműve által az, aki elfogadta Krisztus által Isten uralmát, és Krisztusnak alárendelte magát. Neki ígéri Krisztus testének, a könyvben olvasott, a proféciában olvasott ígéreteit. Megtisztítalak, kihozlak, hazaviszlek, királyt adok, és egyetlen egy király lesz. Egyetlen egy király lesz. Mennyi király van most? Ahány gyülekezet, annyi király, ahány párt, annyi király, ahány ország, annyi király, mindenhol, ahol valahol nincs igazában újjászületett ember, nem működik Krisztus uralma, ott mindig más király van. Lehet, hogy pont én vagyok a király. Kit nevezünk ki, kit fogadunk el, csupán ez a kérdés. Egy király lesz. És talán én azt hiszem, az életünkben levő egyesülésre is beszélhetünk ebbe a pillanatban, amikor én magam leszek egységes, és nem kétféle. Nem lesznek kétségeim se. Nem ide is fogok, meg oda is fogok adót fizetni, és eleget tenni. Már bennem is egy király lesz, Dávid. Dávid, amit a zsidóság úgy fog, mint egy ideális, sikeres királyt, mint Dávid maga volt, viszont Dávid királysága, mint egy folyamatosságról beszél, Ezékielnek az ígérete, Ezékiel által adott ígéret. Dávid uralma nem más, mint Dávid házának az uralma. Dávid házának az uralma folytatása jogfolytonosan, törvényesen és Istentől elrendelt, nem más, mint Jeshua Masiahnak az uralma. Dávid trónja, Dávid trónjának a helyreállásáról van szó. Amikor néhány keresztény tapsolgat és szeretné mindenféle módszerrel Dávid leomlott sátorát fölemelni, és különböző dicsőítésekkel és egyebekkel próbál építkezni, akkor jó lenne megérteni, hogy Dávid sátrának a leomlása pontosan Ezékielnél itt az ígért, hogy Dávid uralmát építem föl. A sátor nem azt jelenti, mint amit mi gondolunk sokszor, a sátor magát. Az uralomnak a házát, magát az uralkodónak, a dinasztiáját mondja, nem csak Árpádházban, ha már magyarul akarom példázni, hanem Dávid háza is van, amiben Jeshua Masiah, Jézus Krisztus a folytatás, örök folytatás. Én úgy gondolom, hogy sokszor, amikor arról beszélünk, hogy tégy bennünket egyé, sokszor énekelik is ezt, akkor valahogy elfelejtjük az ígéreteket. Mi szövetkezéseket szeretnénk, oly jó együtt lenni, tégy bennünket egyé. Egy akaratta, egy örömben, egy bármilyen időben, és kihagyjuk a lényeget. Tégy egyé bennünket Krisztusban. Én úgy gondolom, hogy ezt kellene most, ezt a megígértet nem csak elfogadni, hanem kérni is Istentől. Amikor egy házaspár család együtt van, akkor ez lenne a legelső. Tégy egyé bennünket, egymás mellé tévén a te kezedbe. Írd rá, ki vagyok, hiszen itt ráírta, ő Júdáé. Írd rá, add meg a nevemet, én ki vagyok, add meg az ő nevét, és illesz egymáshoz, hogy ketten erősek legyünk. Egy házasságnak így kell indulnia. Uram, tégy egyé bennünket. Nem egy akaratba, nem egy gazdasági közösségbe, nem egy szexuális kapcsolat összeolvadásában, nem kulturális, érzelmi vagy intellektusban működő egységben, mert akár a sörimádatban is lehetünk egységesek, de Beethovenben is természetesen másról beszéljünk. Őszintén álljunk oda Istenhez. Minden kapcsolatunk kezdeténél, Uram, tégy össze bennünket. Írd oda, én ki vagyok. Úgy írd rám, hogy a másik is lássa, mert ha mellettem van, látnia kell. Ő nem én, és én se ő. És az egymás mellététel, viszont az ő neve, mert ő szent, ő uralkodó, és ő akarta. Legyen hitvallás, de legyen egyáltalán megnevesítése önmagamnak, a mellettem levőnek, ki ő, ki én, és kinek a kezébe vagyunk. Odaadni a kezébe az életünket. Ez az egység. Nem a gyűrű, meg a agyesz-bugyesz, meg összekötöző madzagokkal, meg nem tudom hány papír kitöltünk, amit vállóperkért azért be kell nyújtani, majd történt ilyen is. Nem. Ő előtte, ő kezében, egymás mellett, egyként és közösen, külön-külön ott kell állni. Ketten lesznek egy, az azt jelenti, ketten egymás mellett egy kézben lesznek, egy feladatra, egy célra, de akinek a kezébe van az életük, ő fogja megmondani, hogy te ki vagy, és ez rávési az életedre. Megnevesít. Neved van egy házasságban, neved van egy közösségben, neved van mindenhol, ahol Isten embereket tesz egyé. Nincs beleolvadás, azonosság van. Azonosság van egy házasságban, azonosság van Isten Krisztus testében, mindenki azonos. Nincs nagyobb fa, meg nincsen fényesebb név, meg nagyobb név, van fa, név egymás mellett. Egy nagy van, akinek a tenyereibe beleférünk. És abba a tenyérbe mindenünk megvan. Abba a tenyérbe mondhatom azt, hogy igen, kinyílnak azok az ígéretek, amit itt Ezékiel által is olvashatunk. Ő hoz ki a bálványimádásból. Tudom, hogy egy házasságon belül mit lehet tenni, és nem fogom a régi bálványaimat keresni, nem fogom a másik nőtípust keresni a divatlapokba és egyéb helyeken, mert hát az mégis azért jobban tetszett volna, megtisztít, mert tudom azt, hogy akit nekem adott, mérhetetlen és minősíthetetlen módon, pontosan olyan, és nincs más, nincs szebb és jobb. Bizony ő szabadít meg. Ő szabadít meg minden egyes régi dologtól is, hiszen régen arra gondoltam, hogy milyen feleség kéne, milyen férj kellene, meg milyen ház kellene. Nem, ő szabadít meg a régitől. Ő szabadít meg a mama kívánságától, ő szabadít meg a környezetemnek a különböző beszólásaitól, ő szabadít meg a félelemtől, hogy én nem vagyok alkalmas, ő szabadít meg. Mert a félelem épp úgy uralkodik, mint a szomszédom vagy az anyósom. Épp úgy. Bocsánat, anyám, mert később lesz az anyósom. Megszabadít. Meg akar és meg fog szabadítani. És ez az ő ígérete. És az ígéret végül is számunkra úgy házasságban, mint közösségben, mint mindenütt egyetlen egy dolog lehet. Az én szolgám Dávid lesz a király. Ő rajtuk, vagyis rajtam. Egy pásztor lesz mindjájuknak. És az én törvényeim szerint járnak, parancsolatlanul megőrzik és cselekszik. Isten ígérete, amire mi igent mondhatunk. Isten ígérete, amikor mi odaállunk ő eléje kézen fogva egymással, amikor tényleg egymás mellett vagyunk és az ő kezébe tesszük magunkat, közösségileg is, akkor jön ez az ígéret. Ő lesz. Ő lesz Krisztus. Isten szolgája. Isten szolgája, aki Isten akaratát úrként és királyként fogja adni nekünk. Ő, és erre a további ígéret figyelmeztető is, nem az, aki szépen leültett bennünket, és most minden befutott, minden stabilizálódott, ő, aki pásztora lesz mindnyájuknak. A pásztor szó egyértelmű azt jelenti, menni, menni, menni. A juhoknak nem szokása olban lakni, csak a modern világban. A pásztor mindig is maga a mobilitásnak a példaképe a Bibliában. Mindnyájuknak egy pásztora lesz, és törvényeim szerint járnak, az én törvényeim szerint járnak. Nem véletlen a Biblia, Isten ígéretét erre is kiterjeszti, Isten még ezt is megemlíti Ezékiel által. Most milyen törvény által élsz? Saját törvény, öntörvény, köztörvény, vagy éppen valaki éppen irányít, pásztorol, vezérel. Ennek az egyesítésnek a célja az ő törvénye, az ő pásztora által érvényes legyen, a mi engedelmességünk által. És mindennek az a jutalma, hogy szerzek vele nem csak békesség szövetségét, hanem az én lakóhelyem felettük lesz. Sekina. Isten betakarása. Mindennek a következményre ma olyan nagy szükségünk lenne most ebben a világban. Ezen az úton, ahol pásztorunk vezet, és ahol elmondhatjuk, hogy tényleg ő a pásztorunk, hogy tényleg nem félelem okán, de betakarásába tudjunk menni. Nem azért, mint egy esernyő, úgy működtessük a sekinát, a felettünk levő védelmet, hanem hatalmas erő, mely minket akadályozni akar abban, hogy előre menjünk. Itt két hatalmas erő harcol értünk. Az ő betakarása nélkül mi elvesznénk. Ha ő nem takarna bennünket be, akkor a nyilak több tömkelege jönne. A bűnök, a kísértések és mások általi bűnök egyaránt. A kísértések, amit magunk is megölelnénk mi nyilat, de a másiknak a jól célzett, jól megcéltott tüzes nyila is jönnek az életünk felé. Az ő betakarása. Az ő betakarása, ami hatalmas ígéret számunkra, és a profécia azzal fejeződik, ez a profécia rész. Mindez azért, hogy megtudják a pogányok, én vagyok az Úr, aki megszentelem Izraelt, mikor szent helyem közöttük lesz mindörökké. Szent helyem közöttük, a szentély. Az a szentély, ahol a főpap ma is, most is, Isten elé visz bennünket, az a szentély. És én azt hiszem, hogy a ma egy közösségnek vagy egy családnak alapvető tulajdonságának kellene lenni. Hol a szentély? Úgy karácsonykor a szomszéd templomban ilyen kis fateknős baba, Jézuska? Vagy otthon folyik-e az imádkozás? Istennel való találkozás Krisztus által? Ki tudjuk-e mondani, megtörtént-e? Az a családi egyesülés, hogy ott van a szentély középen. Együtt megyünk, fölöttünk, ott a védelem, de élünk azzal a lehetőséggel is, hogy együtt tudunk imádkozni. Együtt halljuk Isten igéjét. De szélesebben is, közösségre is el tudjuk mondani, mindenben Isten takar bennünket be. Nem kell félni se zsidóként, se keresztényként. Most mindenki ijeszgeti a másikat, bántják a keresztényt, bántják a zsidót. Lehetséges, hogy szeretnének, de van egy betakarásunk. Isten nem engedi. És miért nem engedi? Pont azért, hogy megmutassa nekik, ő a mi Istenünk. Hogy hozzánk nem érhetnek, hogy tudják azt, hogy Isten akarata nélkünk, velünk semmi rossz nem történhet, hogy Isten akaratában mi megyünk előre, hiszen pásztorunk, és általa az ő törvényeivel irányít bennünket a célunk felé. Közöttünk lesz mind örökké. És ez olyan szép ez az ígéret, az én szentélyem közöttük lesz mind örökké. Ha Krisztus ott van, akkor van szentély is. A templom felépült. Ha Krisztus a főpap, akkor nem majd lesz áldozat, ő teszi az áldozatot ott, Isten előtt, mindörökké. Ez nem más ám, mint az örök élet ígérete. Krisztussal lakni örökké, hogy Krisztus az Atya elé viszi a mi imánkat, hálaadásunkat. Ez lehet valóság, nem csak ígéret. Ezért akar kettőnket, sokunkat, és magát, Izraelt, Krisztus testét, Isten népét egyétenni. Ezért, hogy az ő szentélye mindig működjön. Krisztusnak a főpapi szolgálata működjön. Így működik a kettő együtt. Isten betakarása nem más, mint Krisztus. Mint Krisztusnak a királyi hatalma az ő engedélye nélkül. A világ urának az engedély nélkül senki nem közelíthet. De ugyanakkor tudja, hogy mi kísérthetők vagyunk, tudja, hogy emberek vagyunk. Tudja, hogy szükségünk van arra, hogy olykor odálljunk Isten elé. És tudja azt, hogy van, amikor tudjuk, hogy háladással kell oda menni Isten elé. Igazából ezt szeretnénk, ez lenne jó. Naponta és mindig és mindörökké működhetne a hálódás, hogy mindörökké legyen öröm, hogy az itteni földi szentélyünkből, imádkozásainkból, találkozásunkból egy állandósult állapot legyen vele ott mindörökké.